Híradó a Duna Televízióban köszöntöm Önöket. Mostantól minden este jelentkezünk majd késő esti híradóval. Azonnali vizsgálatot rendelt el a BKV vezetése a buszok reggeli nagyszámú meghibásodása miatt. Kiderítették például, hogy a kelenföldi garázsban az átlagos 8-10 helyett 172 hibát észleltek. A BKV érdekes egybeesésnek tartja, hogy mindez az ünnepek utáni első hétköznapon történt, azután, hogy a szakszervezetek sztrájkot hirdettek. A cég vezetése egy nem legális sztrájknak tartja a reggeli helyzetet, és nem zárja ki a szándékosságot. A szakszervezetek azt mondják, csak betartották az összes előírást, ezért nem álltak ki a kissé hibás járművekkel, és kedden sem tesznek másként. A BKV vezetők állításait visszautasítják, és ha kell, jogi lépéseket tesznek.
Várakozó utasok Budapest egyik legforgalmasabb megállójában, a Ferenciek terén. A megszokott 4-5 perc helyett 8-10 percet kellett várni egy buszra. Ez pedig már a BKV kelenföldi autóbusztelep helye. Itt a buszsofőrök várakoztak a hibás buszok miatt.
Miért nem indultál ma a busszal?
Ennek a szinkronbusztelepvel volt baja.
Én sem voltam ki.
És milyen hiba miatt nem indultál?
A radiátornak, a fűtőradiátornak folyt a fagyálat, csak között belőle.
Hasonló hibák miatt az innen induló buszok több mint fele esett ki a forgalomból. Voltak olyan járművek is, amelyeken csak egy lámpa égett ki, azok is bennmaradtak.
Az utasok biztonságát veszélyeztetik.
Fényes nappal?
Hát fényes nappal nem.
Mégis kiállt a busz?
Hát azt azért, mert nem akarnak dolgozni az urak, szerintem.
Az egyik szakszervezeti vezető szerint a BKV le akarja faragni a szociális juttatásokat. Ez ellen tiltakoztak így a sofőrök.
Eddig nagyon lojálisak voltak a céggel, mert ugyanis bizonyos hibák fölött átnéztek. Most betartják az összes utasítást, ami elő van írva a jármű átvételre.
A BKV műszaki igazgatója úgy tudja, hogy a legtöbb hibát ismét a hideg okozta. Azt ígérte, kivizsgálják, melyik busz miért nem ment ki a garázsból.
Én bízom benne, hogy azért ez a meghibások száma jelentős mértékben csökkenni fog.
A járvezetők a következő napokban sem fogják kivinni az a járműket, amelyekben hibát észlelnek.
A sztrájkbizottság szóvivője azt mondta, amíg nem egyeznek meg a BKV-val, marad ez a helyzet.
Az, hogy lesz-e sztrájk, azok az a következő napok tárgyalásai fogják majd megmutatni. Mi törekszünk a megegyezésre, de a határaink végesek.
A BKV és a szakszervezetek legközelebb szerdán tárgyalnak a kollektív szerződésről és a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatásról.
Nyilatkozatot tett közzé a január 1-től hatályos szlovák nyelvtörvény végrehajtási irányelveiről az EBSZ kisebbségügyi főbiztosa, jelentette be a Magyar Külügyminisztérium. Knut Folebek szerint a rendeletekre szükség volt a jogszabály végrehajtásához, de azoknak meg kell védeniük a szlovákiai kisebbségeket, hogy szabadon használhassák anyanyelvüket, mind a magánéletben, mind a hivatalokban. A főbiztos szerint a nyelvtörvény megsértéséért kilátásba helyezett büntetések súlyosan korlátozhatják a kisebbségi nyelvhasználatot. A magyar kormány üdvözli, hogy az EBSZ főbiztosa mindaddig szerepet vállal a folyamatban, amíg Szlovákia nem kezeli egyenlően a kisebbségi nyelvhasználati törvényt az államnyelvtörvénnyel, illetve amíg meg nem alkotja az átfogó kisebbségvédelmi törvényt. Hazaengedték a Poprádi kórházból a szombati magastátrai lavinaomlás magyar sérültjeit. Erős Zsolttal 6 óra körül indult el a mentő Szlovákiából. A lábtörés szenvedett alpinistát Budapesten a Péterfi Sándor utcai baleseti központban műtik meg. Társa Hajdú Péter gerincsérülést szenvedett, őt nem kell megoperálni, Tatabányán kezelik majd. A csapat harmadik tagja, aki enyhébb sérülésekkel megúszta a balesetet, már itthon van. A magyar hegymászók azt mondják, örülnek, hogy túlélték a lavinát.
A hegymászók a szombati túrájukról már visszafele tartottak az egyik tátrai gerincről. Amikor a lavina rájuk zúdult, körülbelül 100 métert zuhantak. A Himaláját többször is megjárt Erős Zsolt nyílt, szálkás bokacsonttörést szenvedett.
Stabilizáltuk a bokacsonttörést, de további műtétekre lesz szükség.
Valahol olyan 2000 méter vidékéről ereszkedtünk lefele, és hát eléggé leereszkedtünk, alattunk volt egy völgy, ilyen hófolyósóba tettük ezt, ami így elsodort minket benne a lavina.
Próbáltam jégcsákányomban fékezni, ennek az lett az eredménye, hogy a jobb vállam az kiugrott a helyéről. A hófolyosó végénél hatalmas nagy sziklákon ugrattunk, hát ennek lett az eredménye az arcomon lévő sérülések, valamint a nyakamon a két csigolya megrepedése.
A harmadik társuk könnyebben sérült, őt tegnap már kiengedték a kórházból.
Szerdántól ismét drágul az üzemanyag, a benzin 4, a gázolaj 3 forinttal kerül majd többe, így a benzin átlagára 317 forint, a gázolajé 297 forint lesz. Január 1-től a jövedéki adó változása miatt drágult jelentősen az üzemanyag, és a világpiaci árak miatt is emelt a MOL, így már a múlt héten történelmi csúcsot döntött a benzinára. Tumultus alakult ki a magyar-szlovák határon az útdíj január 1-jei bevezetése miatt. A kamionsofőrök csak hosszas ügyintézés után tudják megvenni a továbbinduláshoz szükséges készüléket. Közben a szlovákiai teherfuvarozók aláírásgyűjtésbe kezdtek a magas útidíjleték, illetve az üzemanyag nagy adóterhe miatt.
Ezek az Erdélyből érkezett sofőrök a Rajkai határnál tudták meg, hogy ilyen gépet, úgynevezett fedélzeti egységet kell venniük, mielőtt tovább indulnak Pozsony felé. Január 1-től ugyanis Szlovákiában a matricás rendszert felváltotta a kilométer alapú útdíj a teherautóknak és a kamionoknak.
50 euróba került a gép, és minimum 50 eurót lehetett reatőteni.
A külföldi kamionosok órákig állnak sorban fedélzeti egységért. Az ügyintézés lassú és körülményes. A szlovákiai töltőállomások nagy részén nem lehet gépet venni, több kiadóhelyen pedig csak készpénzt fogadnak el.
Ma itt áll 4,5 órája, és még nincs a kezünkben készülék.
Nekem csak annyi volt, hogy meg kell venni ezt a hasonlót, mint az osztrák GoBox, és akkor majd halad, de hát már itt állok én is majd a 3,5 órája.
A szerintük előkészítetlen útdíjrendszer miatt is tiltakoznak a szlovákiai teherfuvarozók. A benzinkutak már a tervezett blokkádját ugyan elnapolták, több mint 130 töltőállomáson azonban aláírásgyűjtésbe kezdtek a magas útdíjak miatt. Követelik az üzemanyag forgalmi adójának csökkentését is.
Támogatnak, jól reagáltak. Mindenki szeretné, ha alacsonyabb lenne az adó vagy az útdíj. Elég sok aláírást gyűjtöttem.
A szlovák kormány egyelőre nem reagált a teherfuvarozók tiltakozására. Az útdíj bevezetése miatti gondokat átmenetinek tekintik.
A kamionosoknak nem érdemes kockáztatniuk. Ha Szlovákia útjain közlekednek és nincs fedélzeti egységük, akár 1655 euró helyszíni bírságot is fizethetnek. A híradót Rudas Dóra tudósította Pozsonyból.
Sólyom László köztársasági elnök véleményezésre megküldte az Alkotmánybíróságnak a magánnyugdíjról szóló törvényt. Az államfő szerint az érintetteknek az alkotmány alapján lehetőséget kell kapniuk a kötelező társadalombiztosításba való visszalépésre, ha úgy érzik, hogy a változások hátrányosan érintik őket. A köztársasági elnök a módosított közoktatási törvényről is alkotmánybírósági állásfoglalást kért. Úgy látja, hogy a rendelkezés korlátozná például az önkormányzatok jogát az intézményvezetők kinevezésére, amit csak kétharmados törvény tehetne meg. Az MSZP tudomásul vette Sólyom László döntését, a Fidesz-KDNP üdvözölte azt. Franciaország és Japán után Csehország is bezárta a jemeni konzulátusát, amit a terrortámadások veszélyével indokoltak. A cseh külügyminisztérium felszólította állampolgárait, hogy csak a legszükségesebb esetben utazzanak az arab országba. Két napja zárva tart az Egyesült Államok és Nagy-Britannia jemeni külképviselete is. A háttérben az áll, hogy a karácsonyi sikertelen repülőgépes bombamerénylet nigériai származású elkövetőjét állítólag Jemenben képezte ki az Al-Qaida, a meghiúsított terrorakciót pedig a szervezet vállalta. Túlfutott a pályaudvaron és szállodának ütközött Helsinkiben egy utasok nélküli személyvonat. Senki sem sérült meg, az anyagi kár azonban tetemes.
A finn főváros központi pályaudvarán történt a baleset.
Ma reggel egy minden bizonnyal fékhibás szerelvény 4 kocsija elszabadult, és a főpályaudvar épületkomplexuma melletti irodának ütközve álltak meg.
Pontosabban a szálloda konferencia termében. A becsapódás előtt még volt idő figyelmeztetni a pályaudvaron tartózkodókat, hogy hagyják el a peront, és a szállodában lévőket is riadóztatták. Sem a vonat háromfős személyzete, sem a hotelben lévők nem sérültek meg.
A hatóságoknak most azt kell eldönteniek, hogy a mögöttem álló szerelvény kihúzható-e az épület alól úgy, hogy ez az egész épületkomplexum nem dől össze.
A kár meghaladja az 1 millió eurót, a vasúti forgalom pedig csak kedden áll helyre. A Helsinki főpályaudvaron 1990-ben történt hasonló baleset.
6 kg amfetamin és 20 ezer extazi tabletta. Ezt találták a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai 3 török és egy török-magyar kettős állampolgárnál. A szállítmány értéke 27 millió forint. A nyomozók szerint a drogot Belgiumból csempészte az országba egy magyar állampolgár, akit szintén elfogtak Szentendrén. Előzetes letartóztatása mellett kábítószerrel való visszaélés gyanújával indult ellene eljárás. Karácsony óta 143 millió forintba került az ár- és belvíz elleni védekezés. Már a Tiszán is elsőfokú a készültség, a fekete, a fehér és a kettős körösön pedig a legmagasabb, harmadfokú szintet rendeltek el.
A fekete körösön árad, a kettős körösön tetőzött, a fehér körösön reggel ugyancsak magas vízállást, 659 cm-t mértek. A szokásos mennyiségnél eddig 90 mm-rel hullott több csapadék a térségben.
Ha ezt azt is hozzátesszük, hogy január eddig eltelt néhány napjában tulajdonképpen már lehullott ebben a térségben szokásos sok éves átlagos csapadék, akkor azt várhatjuk, hogy január folyamán ez a jelentős csapadék többlet tovább nő.
Segítséget jelentett két romániai szükségtározó megnyitása. Ezekbe összesen 5 millió köbméter vizet vezettek. Az eddig rekordot 1974-ben mérték a körösökön. Ezt a szintet tavasszal ismét elérheti a víz.
Keletkezett árvíz tömegnek, a vízhozamnak, ami 450 köbméter volt körülbelül másodpercenként, 50 köbméter másodpercenkénti víz kivezetését biztosította, tehát körülbelül 10%-át lecsapolta ennek a keletkezett árvízhozamnak.
Az árvíz ellen országszerte több mint 600-an védekeznek, de a belvízkár elhárításán is 250-en dolgoznak.
Az árvizek mellett a következő hetekben elég nagy mértékű belvizes feladatokkal, illetve belvízvédelemmel kapcsolatos intézkedésekkel kell számolnunk.
Belvízvédelemre eddig 53 milliárd forintot költött az ország. A héten további csapadék várható, ami súlyosbíthatja a helyzetet.
A karácsonyi ajándékozás további kötelezettséggel járhat. Érvényes ugyanis az a jogszabály, miszerint ha valaki 150 ezer forintnál drágább ajándékot kapott, 11% illetéket kell fizetnie az APEC-nek.
Az ajándék, és nem kérdezzük, hogy mi volt az értéke.
Ha valaki karácsonyra például egy 250 ezer forintot érő nyakéket kapott, azután 30 napon belül majdnem 30 ezer forint illetéket kellene fizetnie az APEC-nak.
Törvénytisztelő állampolgár utána néznék, és venném a fáradtságot, hogy befizessem.
Biztosan ez is nagy felháborodást fog kelteni. Nem hallottam még róla.
Pedig a jogszabály nem új. A törvényt 1990-ben hozták, akkor, amikor 7000 forint volt a minimálbér. Ma ennek több mint 10-szerese, 71 ezer forint. Vagyis az akkori 150 ezer forint olyan, mintha ma másfél milliónál húznák meg az ajándékozási illeték értékhatárát. Az APEC szóvivője elismerte, eddig nem sokan kopogtattak a hivatal ajtaján azért, hogy ajándékuk után illetéket fizessenek.
A törvény az kivételt ad bizonyos dolgokban, például a nem luxus cikkekre vonatkozóan, ami a normál életvitelhez kell. Így például egy televízió, egy számítógép, vagy egy nagyértékű hűtőgép, az ennek számít, tehát nem kell befáradni az APEC-hoz, és nem kell illetéket fizetni.
Nem csak a ruha és a bútor, a készpénz is illetékköteles, vagyis ha valaki évek alatt összegyűjt 2-3 millió forintot, és azt odaadja a gyerekének, aki épp lakást venne, be kell fizetni a 11%-os ajándékozási illetéket. Ellenkező esetben a bírság 100 000 forint is lehet.
Keddi félig kell visszavinni a szilveszterről megmaradt tűzijátékokat. Ha valaki megtartja ezeket, szabálysértést követel.
Ebben a konténerben tárolnák a visszahozott tűzijátékokat, ha lenne mit.
Gyakorlatilag senki nem hozza vissza. Évek óta egy-egy vásárló van, aki tényleg nem tudja, hogy mit csináljon veled.
A 2-es és 3-as számmal jelölt pirotechnikai eszközöket holnap éjfélig vissza kell vinni az eladóhoz, ha valaki nem használta fel. A pénzét ugyan nem kapja vissza, de az árut ingyenesen visszaveszik. A megmaradt rakétákat otthon sem lehet tárolni a következő szilveszterig.
Ebben az esetben szabálysértési eljárást folytatnak le hatóságok, mennyiségtől függően több 10 000 forint is lehet a bírság összege.
Ha valaki visszavinni a tűzijátékot, de zárva találja a konténert, ahol vette, felhívhatja a rakétákon feltüntetett telefonszámot, és segítenek, hogy hova vigye.
A fotográfia hónapja kezdődött ma Nagyváradon. A programsorozat országos, Romániában január végéig több tucat egyéni és csoportos kiállítással várják a fényképezés szerelmeseit.
A nagyváradi Eurofoto Art Galériában az Arad, Bihar és Kolozs megyei fotóművészek tárlatát láthatja a közönség.
A kikötés az volt, hogy az elküldött kollekció egy egységes témát tárgyaljon. Tehát ez lehetett egy eszé, amely 10 képben elmesélte egy történetet, vagy lehetett 10 olyan alkotás, aminek meg volt egy egység és egy formája.
Díjnyertes képek Székelyudvarhelyről, ezt a 85 éves gazdát pedig a fesztivál ezüstérmese kapta Lencse végre.
Az egyik kedvenc fotómodellem karakteres arca van, akit nagy szeretettel fotózok. Egy kaszálás közben kaptam, egy napi aktivitás közben sikerült, hogy lefotózzam.
A Pro Arad Egyesület fotósai nehézsorsú gyermekekről készítettek fotómontást.
Aradnak egy félreeső utcán készültek a képek, ott, ahol főleg szociálisan hátrányos helyzetűek élnek.
A román és a magyar fotoművészek szalonját Budapesten, Bukarestben, Kolozsváron és Nagyváradon szervezik meg. Január 11-én pedig Bukarestben a Román Fotográfia napján Szatmári Pap Károly, kolozsvári fotoművész emléke előtt tisztelegnek. 1844-ben ő nyitotta meg az első fényképműhelyt a román fővárosban.
Híreket legközelebb reggel 6-kor láthatnak itt a Duna Televízióban, és ne feledjék, késő esti híradó lesz holnap, és mint mostantól minden hétköznap este. Viszontlátásra!
Várjuk Önöket holnap reggel 6-tól 8-ig is itt a Duna Televízióban.
Kiderült többek között, hogy veszélyben van-e a betegellátás, mivel kétszer annyi ápoló menne külföldre, mint tavaly.
Pár nap és eldördül a startpisztoly.
A stúdióba várjuk Páva Zsoltot, Európa kulturális fővárosának, Pécsnek a polgármesterét.
Jégre visznek Pinokkió és Csipke Rózsika, mégpedig a Nemzeti Jégszínházban. Tehát holnap
6-tól 8-ig tartsanak velünk.
Viszontlátásra!
Az elnyomottak egy világtalan harcost vártak.
Ebben a hónapban már fizettünk.
Ma még semmit sem fizettetek.
A legyőzhetetlen, aki igazságot tesz.
Ki az a masszőr?
És bosszút áll.
Az a masszőr. Lehet, hogy Zatoichi.
Titano Takeshi filmjeiből. Samurai. Zatoichi. Elvis Presley új fejezetet nyitott a 20. századi könnyű zenében. Életében élő legendává lett. Elvis Presley a nők bálványa volt, igazi példakép. Ő volt Hollywood legfényesebb csillaga, 75 éve született Elvis Presley. Ez Elvis. A különleges amerikai dokumentumfilmet a királyról vasárnap este 9 órakor tekinthetik meg a Duna Televízióban.